Hűséges Istenünk, hol túlságosan egyhangú az életünk, hol meg kiszámíthatatlan. Tragikus vagy, önelégült, szegény vagy gazdag. Hol rendetlen, hol ránk kényszerített, rendbe szorított. Arra a rendre vágyunk az életünkben, melyet a tőled kapott szabadság szül. Arra a szabadságra, mely nem az esetlegesség lehetősége. Köszönjük, hogy Te szabadságban teremtettél minket, és megmutattad azt az utat, melyen ha járunk, akkor megmaradunk a Te szabadságodban. Köszönjük az útjelző táblákat, köszönjük az ünnepeket, az adventet, amikor a születés csodájára készülhetünk, a karácsonyt, amikor részesítesz bennünket Isten emberré születésében, a böjtöt, mely életünk lényege felé terel, a nagypénteket, mely megmutatja a szenvedés értelmét, és köszönjük a feltámadás ünnepét, mely mindannyiunknak az új kezdet lehetőségét nyitja. Köszönjük, hogy ez minden napban újra és újra adatik nekünk. Köszönjük a jó életrendet. Ne engedd a káosz uralomra jutni, sem a mi életünkben, sem a világ életébe. Ne engedj sodródni bennünket, hanem légy utitársunk életünk eseményeiben, hogy minden munkánkban és pihenésünkben ott tudhassuk szeretetedet és erődet. Amen. A tegnapi ige, a mai ige, Jakab apostol leveléből a 4. részből olvasom a 7. és következő verseket, ezt írja az apostol. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti két lelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. A Jakab apostol levelének fő témája a kísértés, a próbatétel, és az egy nehéz lecke nekünk, keresztényeknek, hogy ez ugyanannak a dolognak a két oldala, a kísértés és a próbatétel. Szeretjük úgy látni, hogy a kísértés az a sátántól van, a próbatétel az Istentől, na de aztán most melyik és hogy döntsük el? Jakab, ahogy ír erről, és a tegnap előtti igében ez még erőteljesebb, erről a két dologról, ami egy, valójában az életünkről ír, a keresztény embernek a mindennapi küzdelmétől, egészen addig a nehéz sorig, amit emlékszem a gyermekkoromban, abban a nehéz paraszti életformában élő emberek, akiket a történelem meg a földnek a megmunkálása is megpróbált, egészen odáig tart ez a kérdés, hogy akkor Isten hogy is bánik velünk az életünkben, mi az, amit ő az, mi az, amit nem ő ad, egészen odáig, addig az énekig, amit tévesen a gályaraboknak tulajdonítunk, azt bünteti, kit szeret. Hogy is van ez Isten kísértésével? Jakab apostol nyilvánvalóvá teszi azt, az előző nap olvastuk, hogy Isten nem kísért. Isten nem kísért bennünket, nem Isten az, aki kísért bennünket, hanem, hogy mondjam így, Ádámnak a sorsa. Ádámnak az élete, az embernek a sorsa, az életünk olyan, Ádám óta olyan az életünk, hogy bármiből lehet. Kísértés. És hogyha az Isten felől nézve próbatétel, akkor ez azt is jelenti, hogy helyt lehet állni, meg lehet állni. A rossz hír, mondjuk így, az, hogy Ádám sorsa nem változott. Ebből a szempontból még az új Ádám eljövetele után is ott van az életünkben a kísértés és a próbatétel, de hogy a próbatételben való megállásra kaptunk egy különleges lehetőséget, ez pedig az új Ádám. Azt lehetne mondani, hogy az életünkben bármiből lehet. kísértés és próbatétel. Bármiből lehet, ami ott van, mindenből, és fontos Jakab apostol után is fontos az, hogy a kísértés az nem valamilyen erkölcsi szabályok áthágására való indítatás, meg vágy, hogy de jó lenne, de tudjuk, hogy nem szabad, próbáljunk ellenállni, hanem minden, ami eltávolít Istentől, minden kísértés. És minden kísértésnek a legyőzése, minden próbatételben a helytállás az közelebb visz Istenhez, a bukás az pedig eltávolít. És a kísértésnek a lényegéhez tartozik az, ami az első kísértés lényege is volt, tényleg, azt mondta, tényleg úgy van. Hiszen számunkra, a keresztény emberek számára az a legnagyobb próbatétel, hogy nincs meg a végső győzelem. Hogyha mi Krisztusban éljük az életünket, akkor hogy van az, hogy azok a dolgok, amik előtte ott voltak az életünkben, azok utána is újra és újra jelentkeznek, hogy még mindig itt vagyok, hogyha gondolod, akkor szívesen állok a rendelkezésedre kísértésnek, próbatételnek a formájában. És akkor megkérdezzük, hogyha az új Ádám Jézus Krisztus legyőzte a halált, legyőzte a gonoszt, legyőzte a halál erői, akkor hogy van, hogy a mi életünkben mindez újra jelentkezik, hiszen ő megszabadított bennünket. Valójában ez a kísértésnek a lényege. A kísértésnek a lényege az, hogy ne hidd el, hogy a győzelem valóságos. Ne hidd el, hogy valóságos a szabadítás. Ne hidd el, hogy semmi sem ragadhat ki bennünket, ami Istenünknek a kezéből. Ez a tényleg. Tényleg azt mondta. Tényleg azt mondta Isten. Tényleg úgy van, tényleg valóság, nem csak beképzelés, nem csak valami jó hangulatnak, valami különleges pillanatnak estél áldozatul, és akkor úgy gondolod, hogy most már érdemes ezen járni, aztán kiderül, hogy mégse érdemes. Távolít. Minden, ami távolít. És ezért nem feltétlenül gondolunk olyan klasszikus helyzetekre, amiket a egyháznak a történetében, a szentek legendáiban és történetében, meg a saját életünkben így tapasztalunk, hanem gondolhatunk olyan dolgokra is, amikről azt gondoljuk, hogy jól vannak, hiszen jól csináljuk őket, sokszor éppen ezek a dolgok azok, amelyek kísértéssé tudnak válni az életünkben. Nincs más, hogyha a mai igéhez kapcsolunk, nincs más, mint menekülőre fogni, hogy meneküljön a gonosz, ezért először nekünk kell menekülni. Így is mondhatnánk, hogy bemenekülni Istennek az uralma alá. Az a szó, amivel itt kezdődik az ige, hogy engedelmeskedjetek Istennek, az a szó az azt jelenti, annak az az eredeti értelme, hogy rendeld alá magad. Ebben benne van a rend, a jó rend, ahogy azt a bevezető imádságban hallottuk, és ebben benne van az, hogy alá. Istennek a jó rendje alá rendeld magadat, ezt jelenti az engedelmesség, az, hogy menekülj be Isten uralma alá. Az Istennek az országa, az Isten uralma, az egy tér, még akkor is, ha nem látjuk, az nem egyszerűen csak egy viszony, amiben mi próbálunk így vagy úgy helytállni, hanem egy olyan védőtér, egy olyan erőtér, ami alá, ha bemenekülünk, akkor, és ott tartózkodunk, akkor a sátán nem tud más tenni, mint hogy menekülőre fogja a dolgot. Bent ebben a tágas térben, tágas térre állította a lábamat, imádkozza a zsoltáros, hogyha itt vagyunk ebben a térben, ha ide rendeltük alá magunkat, azt is mondhatnánk, hogyha az Isten uralmának a védő ernyője alá, akkor innen a kísértő menekül. Menekül még akkor is, hogyha a kísértés nem kerül el bennünket, de ha ott vagyunk ez alatt az uralom alatt, akkor biztos helyen vagyunk. Mert a kísértésnek a lényege a tényleg után az, hogyha nem csak egyszerűen olyan negatív dolgokra gondolunk, amiket egyébként a polgári, úgynevezett keresztény erkölcs is elítél, akkor bizony a kísértésnek a lényege az, hogy megy ez egyedül is. Nem kell ő, nem kell az ő közelsége, meg tudom én ezt oldani. És hogyha valami ilyen módon elfoglalja a szívünket, akkor abból távolodás lesz bármilyen jó dolog. Püspök elődöm mondogatta nekem, hogy szombaton ne beszélgessünk egymással, mert akkor vasárnap elmondja a prédikációba, nem tudja megállni. Én is így vagyok most ezzel, névtelenül talán elmondható, hogy volt egy nagyon nehéz beszélgetésem szombaton egy édesanyával, aki ott a beszélgetésben régóta készült már erre a felismerése, ismerte föl, hogy a kísértése a gyermekének a nevelése. Az, hogy olyan módon, szándékosan mondom ezt a szót, isteníti a gyermekét, olyan módon ad meg neki mindent, olyan módon, mint a anyuka kiítélni ezt el a világban. Milyen nagy dolog, hogy valaki föladta a karrierjét, odaszánta az életét, a gyermeke a minden, és érzi benne a kísértés, a megkötözöttséget, hogy ez a minden az, ami elfoglalja őt, és amiben ő egyébként saját maga is úgy gondolja magáról, hogy ő ezt csodálatosan végzi, és közben pedig ez egy olyan terhet jelent számára, ami távolítja. Távolítja attól, hogy ott legyen ez alatt a védő ernyő alatt. Hogyha alárendelted magad, akkor feletted lett Isten szeretete és irgalma. Van erre egy szép régi német mondás. Sátán flieht, wenn dich am Kreuze sieht. Menekül a sátán, ha meglátja, hogy ott vagy a kereszten. Meglátja a keresztet, és hogy a kereszten milyen mély értelmű, nem csak metafora, hanem valóság. Pál apostolnak az a képe, hogy keresztre feszítettem vele együtt. Azon a kereszten nem egyedül Krisztust látja, hanem ott lát vele bennünket. Menekül a sátán, ha téged is ott lát a kereszten, Krisztus keresztjén. És ez a gyanakvás, ami Jakab apostolnak a levelét, különösen is a reformáció ideje óta körülvette, de tudjuk, hogy Luther nagyon gondolkozott rajta, hogy nem lehetne valahogy mégis kihagyni az új szövetségvel, annyira arról szól, hogy mit kell tenni nekünk azért, hogy ott legyünk, ott maradjunk ez alatt a védőernyő alatt. Itt ebben az igében nagyon szépen együtt van, közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Hogyha erre keresünk egy bibliai képet, akkor ott van előttünk a tékozó fiúnak a hazatérése, ami látszólag úgy tűnik, hogy ő indul el, és az apa csak utána közeledik hozzá, hiszen abban az időben ez a fölhúzott szoknyához hasonló ruha, amit a tekintélyes emberek viseltek, és a futás a fia elé, az egy elég szégyenletes dolog volt, elég nevetséges, az valamilyen módon rombolta a tekintét, mégis az apa, amikor meglátta a fiát, akkor futva elé indult, közeledjetek, és ő közeledni fog hozzátok. De az a közeledés, az nem előzmény nélküli. Az a közeledés, ami a tékozó fiú hazatérése, az annak a szeretetnek az újbóli felismerése, amiből kiszakadt, amiből kijött, amiből otthagyta az atyai házat. Az az investíció, Istennek az a szeretete, amit belénk investál, az visszahoz bennünket, és akkor meglátjuk a felénk közeledő atyát, a felénk közeledő Istent. És aztán mindennek a első körben erkölcsi oldala, hiszen tiszta kezeket, tisztítsátok meg kezeteket. Minden korrupció ellenes mozgalomnak az egyik jelszava a tiszta kéz. Még akkor is, ha sokszor ebben politikai manipuláció van, talán az, amit a szentel, az odaszentelés, szenteljétek magatokat oda, Istennek ne legyetek kétlelkűek, ezek a figyelmeztetések, ezek a kizárólagosságról szólnak. Isten kizárólagos tulajdonába vett bennünket, azt is mondhatnánk, hogy itt nincs sem osztott, sem osztatlan közös tulajdona a sátánnal. Ez a kisajátítás, ez az egy lélek, ez az egy szív, ez a szívünk egyesítése, és ez is egy ős keresztény gondolat, ami a lelkünknek az előkészítésében megjelenik, az egy ügyűség, az itt nem valami fajta ostobaságot, valami félkegyelműséget jelent a Bibliában, hanem azt az osztatlan szívet, amikor egyöntetű az embernek az élete, nem hol így, hol úgy, nem úgy küzd a kísértések ellen, mint ahogyan az avartűz ellen küzd az ember a pokróccal, hogy hol ide szalad, hol oda, aztán mindig ott lángol föl, ahol éppen nincs, hanem ebben az egyöntetűségben, ha szabad itt megosztani velük, talán vannak, akik ismerik ezt a szép régi haszid történetet, hogy mit is jelent az osztatlan szív, a megosztatlan szív, az egyértelmű, az együgyű, az egyöntetű szív, amikor a rabbinak a tanítványa fogad egy nagyon szigorú böjtöt, hogy egész héten szombattól szombatig nem csak hogy nem eszik, hanem még vizet sem vesz magához, és ez micsoda nagy dolog lesz Istennek a színe előtt, és imádsággal, a Szentírás tanulmányozásával tölti az idejét, és boldogan és csodálattal élvezi azt, hogy Isten olyan erőt adott neki, hogy nem is éhes, nem is szomjas, hanem el tud mélyedni Istennek a tanításában, csak hát éppen péntek délután jön a szombat, pénteken dél körül olyan iszonyatos szomjúság vesz rajta erőt, hogy úgy érzi, hogy nem fogja megállni ezt a kívánságot, ezt a kísértést, és hát áldozatul fog neki esni, és akkor elkezd gondolkozni rajta, hogy hát már majdnem 6 napon át sikerült, most pont a 7. napon fogok elbukni, hát ez képtelenség, hogy meg kell állni, és ott erőlködik, és imádkozik, és aztán arra gondol, hogy de most megállom. Akkor olyan büszke leszek erre, olyan gőgös leszek, hogy az egy nagyobb bűn, mint hogyha most innék, és kiderülne, hogy elbuktam ezt a böjtöt, amit vállaltam. Ezen gondolkozik, és azt mondja, hogy igenis, megalázom magamat, elmegyek a forráshoz, iszom, és be kell látnom Isten szín előtt. Ez is egy jó tétemény, hogy Isten beláttatja velem, hogy alkalmatlan vagyok, képtelen vagyok, erre nem tudtam megállni, de így legalább a hübrisznek, a gőgnek, a hiúságnak a bűnében nem esem. És akkor elindul a forrás felé alázattal, inni fogok belőle, odahajol a forrás felé, és már nem szomjas. Hát egy csoda történt. Az Isten ebben is megsegített, közben bejön a szombat, rohan a mestere felé, boldogan elmondani, hogy micsoda nagy lelki, mély lelki tapasztalatokat tett szert, és akkor már távolról kiáltja neki a mestere, hogy doldozott-foldozott munka volt ez. Flickwerk, így mondják azon a nyelven, amin elmesélték először ezt a történetet. Egy öntetűnek kell lenni. Ez az ide-oda ugrálás, ez a megosztott szív az, amiről beszél itt Jakab apostol, ez a két lelkű, vagy három lelkű, vagy ki tudja hány lelkű szív, ezzel szemben az a fajta egyszerűség, egyöntetűség, együgyűség, ami Istennek az embereit, akik közel vannak hozzá, azokat jellemzi. Bart Károly mondja ezt Luther Mártonról, hogy Isten együgyű, egy öntetű embere, aki abban a pillanatban, amikor arra kerül a sor, hogy hitvallást kell tenni, akkor semmi másról nem akar tudni, csak az az egy mondat, amit el kell mondani, abban az egy mondatban kapaszkodik, hogy az igaz ember hitből él, az igaz ember hitből nyeri el az üdvösséget. Ez az, ez a magasabb rendű egyszerűség és egyöntetűség az, amire hív bennünket Jakab apostol. A dolgok, azt szoktuk mondani, az igazán nagy dolgok egyszerűek, csak éppen nagyon bonyolult utak vezetnek hozzá, de az adventi időszaknak a lehetősége az, hogy egyszerűsödjön az életünk a lényeg felé indulva. És akkor itt nagyon erősek, durvák ezek a szavak, gyötrődjetek, sírjatok, minthogyha valami szavonarról szólna itt, de valójában arról szól Jakab apostol, hogy ezt a hamis nevetést, a hamis nevetésből csak sírással lehet kijönni. Szabad még ennyire személyesnek lenni, már említettem itt a püspök erődömet, a mi barátságunk akkor fordult igazán lelki kapcsolattá, amikor talán másodéves teológus lettem, írt hozzám egy verset, püspök úr, és többi püspök, amiben az volt, hogy ez a zavart nevetés, ami itt van köztünk, amivel így elröhögcséljük azokat a dolgokat, amiről komolyról kéne beszélgetni, és nem tudtuk egymásnak megmondani, hogy igazából erre lenne szükségünk mind a kettőnknek, és akkor átváltozik ez egy szomorúságba, de tudjuk, hogy kétféle szomorúság van. Az egyik, ami a halálba visz, a másik, ami az életre. Ezt is Pál apostol mondja nekünk. És a felmagasztalás a végén, az ígéret ott van, a fölemeltetés, az a bizonyosság, ami az első kétségünkre, hogy van az, hogyha Jézus Krisztus megszabadított, akkor mégiscsak ott van a kísértés, a kísértő, a próbatétel, erre mondja azt, hogy utóvétharc. Valójában, amit itten a gonosszal megküzdünk, az egy utóvétharc. A háború már eldőlt, csak nekünk még az utóvét küzdelmeket le kell folytatni az életünkben azzal az ígérettel, hogy az, aki a végső győzelmet elhozta, az elhozza számunkra is a szabadítást. Amen. És azért az imádság előtt meggyújtam a gyertyát, hogyha engeditek. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Hűséges Istenünk, mennyei édesatyánk, az életünk az a lehetőség, amiben benne van a teremtettségünknek a megélése, annak a célnak, annak az életnek a beteljesedése, amelyet Te készítettél számunkra. És ott van a kísértés, a tévutak, a zsákutcák, a hamis ígéretek, amiket magunknak teremtünk és másoktól kapunk, hogy letérjünk arról az útról, ami tőled visz hozzá. Hadd, hogy az ünnepre készülés azt a lehetőséget nyissa meg, amit te már elkészítettél, amit te újra és újra elkészítesz számunkra, hogy az életünk lényege, az életünk egysége, az életünk egyöntetűsége felé haladjunk. Annak az életnek az egyöntetűsége felé, amelynek te vagy ott a közepén. Így áld meg bennünk és közöttünk az adventi készülődést. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádsággal imádkozzunk együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.